Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint ez alkalommal a Lukács evangélium a 4. részéből szól hozzánk, a 16-tól a 30. versig terjedő szakaszból. Ezt a hosszabb részt helyet foglalva hallgassuk meg, de nyitott szívvel, engedni kész lélekkel, hogy elvégezhesse bennünk mindazt, amiért ma Isten a szívünkre helyezi. A Lukács evangélium a 4. részének 16. versétől így szól hozzánk Isten élő igéje. Amikor Jézus Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött, ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdeztgették, nem József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat, amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. Majd így folytatta. Bizony mondom nektek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy ínség lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába, egy özvegyasszonyhoz. És sok leprás volt Izraelben, Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a Szír Naámán. Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal, és felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák. Ő azonban átment közöttük, és eltávozott. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk fel, és szólítsuk meg őt imádságban. Édesatyánk, az Úr Jézus nevében járulunk eléd. Édesatyánk, hisszük és valljuk, hogy te az univerzum ura vagy, hogy a csillagok milliárdjai és a mi parányi életünk mind-mind ott kuporog benned valahol. Hatalmasabb vagy mindeneknél, dicsőségesebb, fenségesebb. És éppen ezért mély megdöbbenéssel vagyunk újra itt a templomban, hogy magad elé állítasz, hogy szent lelkeddel eljössz közénk, hogy a te igéddel szó szerint beszélsz velünk, tanítasz minket. Te a hatalmasság, te a dicsőséges Úr. Úrunk, köszönjük, hogy itt lehetünk. Őszinte szívvel hálát adunk neked, nincs ebben semmi természetes, nincs ebben semmi magától értetődő ajándék, minden perc, amit a te jelenlétedben és a te szent hajlékodban tölthetünk el. Bocsásd meg, amikor közönyös a szívünk, és nem örülünk mindennek. Bocsásd meg, amikor úgy vesszük, hogy természetes, hogy jöhetünk. Áldunk téged, hogy van szavad. Áldunk téged, hogy ismersz, és ahhoz igazítod az üzenetet, ami éppen most forog a szívünkben. Áldunk téged, hogy látod gyengeségeinket, látod erősségeinket, vagy vélt erősségeinket, és hálát adunk neked mindenért, amit elvégezhettünk a te nevedben. Hálát adunk, hogy kész nálad a bocsánat. Hálát adunk a napi kenyérért, az ételért, az italért. Hálát adunk a te gondoskodó szeretetedért. És hálát adunk, hogy az ige él, és élni akar bennünk, és az ige magja teremt, és teremt bennünk új életet, teremt új látást, új gondolatokat. és kérjük is, hogy ezt ad nekünk. Nem emberi hitető beszédre vágyunk, hanem arra, hogy te szólalj meg közöttünk, a hatalmasság, az örökkévaló Úr, nekünk szerető mennyei atyánk. Kérünk, beszélj a szívünkkel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve énekeljük most a 468. dicséretünk harmadik versét. 468. dicséret harmadik versét. Ti választottak szent hívek, mind akit ő megváltott. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában. Írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, első részének 20, 21. és 22. versében. A 2 Korintus 1, 20, 22-ben így szól hozzánk Isten igéje. Mert Istennek minden ígérete ő benne, ígéretére ő benne, Jézusban van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére. Isten pedig, aki minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, pecsétjével el is jegyzett minket, és a lélek zálogát adta szívünkbe. 21. verset idézem még egyszer. Isten pedig, aki minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Ha tudjuk, testvérek, és biztosan sokan tudjátok, hogy a messiás vagy Krisztus szó mit jelent magyarul, de azért majd elmondom, de ha tudjátok, akkor még jobban érteni fogjátok ezt a kis szójátékot, amiben az igehirdetés címe fogalmazódott meg a mai napra. A felkent téged is felkent. Csak az első esetben a felkentet nagybetűvel írjuk, a másodikban csak kisbetű, mert egy ige. A felkent téged is felkent. A messiás, a Krisztus, ezt jelenti magyarul, hogy felkent. Héberül az egyik, görögül, latinul a másik. Téged is felkent. És erről szeretnék bizonyságot tenni köztetek ma, hogyan érintett ez meg engem is, és hogyan jöttem rá, hogy mennyire nem élünk ennek tudatában, mennyire nem járunk abban a küldetésben, amit pedig Isten ránk bízott és ránk bízna. Eljövünk ide a templomba, imádkozunk, hálát adunk, szolgálatokat itt-ott végzünk, de nem vagyunk tisztában igazából a felkenetésünkkel, a küldetésünkkel. Pedig csodálatos és hatalmas dolog az. Így ma arról szeretnék először szólni, hogy maga az Úr Jézus mire kapott felkenetést, és aztán arról, hogy mire kaptál te, mire kaptunk mi. Egy egyszerű képet képzeljünk el először. Egy forgalmas útvonalon ott áll egy rendőr, egyszer csak kilép egy kicsit az útra, odalép, jön egy hatalmas robogó kamion, a rendőr így föltartja a kezét, és mi történik? Normál esetre gondoljatok, a kamion megáll. Ki állította meg a kamiont? A rendőr? Hát ő próbálná meg, úgy széttaposná szegényt. Ki áll, fölemeli a kezét, és a kamion megáll. Miért? Mert a törvény nevében van ott. Mert egy felkent ezt a szót is szabad használni, felkent tisztségviselő, tisztviselő a rendőr. A törvény nevében, és az a hatalmas jármű fékez és megáll. Ezek vagyunk mi. A felkentek. Nem mi lettünk olyan különlegesek. Nem mi állítjuk meg, amit meg kell állítani. De ha Jézus nevében élünk, és ezt megértjük, hogy milyen hatalmas dolog, hogy az Úr nevében, akkor el tudjuk végezni mindazt, amit Isten általunk el is akar végezni. El is akar végezni. Ha nem hisszük mindezt, nem tudjuk mindezt, akkor olyanok leszünk, mint egy rettegő rendőr, kiáll és ott remeg, hogy most elüt vagy nem üt. De inkább ki se állok, mert a végén még keresztül megy rajtam. Szóval jó lenne felbátorodni és megérteni, hogy milyen óriási küldetés ez, amit Isten ránk bízott, és hogy ez mennyire Jézus Krisztusban gyökerezik, és milyen áldott lehetőségek nyílnak meg ezzel, és egyben felelősség van rajtunk, ha az Úréi vagyunk. Miért állt meg tehát a példázat, a példatörténet szerinti kamion? Mert a rendőr egy felkent tisztviselő. Ott áll mögötte a törvény ereje. Mi mögöttünk pedig az Úr Jézus Krisztus áll, ha az övéi vagyunk. Magáról a felkenetésről egy picit a háttérről, szent olajjal végezték el ezt az ókorban, ez egy gyakori esemény volt. Már akkor is, ha például szerződő felek, családok vagy szövetségek szerződtek, általában egy ünnepi étkezést rendeztek, és ott az étkezés során szent, finom olajjal megkenték egymást. Ez is egy pecsétje volt annak, hogy komolyan gondolják a szövetséget. Nagyon érdekes, hogy a családjogban is volt ilyen, hogy az após megkente a menyasszonyt a lakodalom során, és ezzel a felkenetéssel azt jelezte, hogy most már nem az apjáé a fiatal hölgy, hanem a férjé. Ennek is jele volt egy ilyen felkenetés. Aztán tudjuk, hogy papokat kentek felszolgálatra, prófétákat állítottak be, de a legtöbbször királyokról olvassuk, hogy királyokat kentek fel ilyen szent olajjal, például a Bibliában is többekről tudjuk, sőt tulajdonképpen mindegyikről. A felkenetés alkalmával, és ez is fontos, hogy a lélek ajándékában részesült az Isten népében a felkenetett király. Már ugye Saulnál is olvassuk ezt, független attól, hogy nemrég olvastuk a napokban, hogy Saul mi mindent elrontott később, de amikor ő indul, akkor kap Istentől egy ilyen felkenetést, és ott például prófétál is. Meg is döbbennek a korabeli szem és fültanúk, és egy szálló igévé is lett, hogy már Saul is a próféták között van. Mi történt ezzel az emberrel? Felkenetésben részesült. De így vált, és így válik minden Istentől elhívott király alkalmassá az uralkodásra, hősi tettek vékezvitelére, amelyekkel szabadulást szerez a népének, így kap bölcsességet Istentől Dávid király és Salamon király, és így kapnak bírói felhatalmazást is az Istentől elhívott és felkent királyok. Az új szövetségben már nem az olajé a főszerep, hanem egyenesen Isten szent lelkéjé. Isten szent lelke kente föl kiket? És itt a döbbenetes, minden egyes Krisztusban hitre jutott embert. János evangéliuma elején az első rész 12. versében azt olvassuk, hogy akik pedig befogadták őt, az Úr Jézust, akik befogadták őt, azokat Isten felhatalmazta. És ez egy párhuzamos szava a felkenetésnek. Isten felhatalmazta arra, hogy ők Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő, az Úr Jézus nevébe. Akik az Úr Jézust befogadták, megkapják a Szent Lélek kenetét, felhatalmazását. És ebből egy sereg dolog következik, amire utaltam, hogy igazából nem élünk vele. És ez nagy baj, és nagy hiányosság a hívő életünkben. Nézzük meg először magát az Urat, hiszen az ő felkenetése a kiinduló pont, és az övé önmagában abszolút egyedülálló. Tehát amire az Úr Jézus kenetett fel, annak nincsen sehol párja, és nem is lesz a történelemben, ezt egész teljes meggyőződéssel valljuk. Solus Christus, mondták a reformátorok is, egyedül Krisztus. kapta meg ezt a speciális felkenetést, és itt most hadd idézem azt a kérdést, amit éppen a 12. úrnapjára fogalmazott meg a Heidelbergi KT, hiszen ma az évnek 12. úrnapja van. A kérdés egyébként a 31-es számú. Miért nevezzük őt Krisztusnak, azaz felkentnek? Azért, mert őt az Atyaisten rendelte, és a Szentlélekkel felkente, ami legfőbb prófétánká és tanítónká, aki Istennek titkos tanácsát és akaratát a mi váltságunk felől tökéletesen kijelentette, továbbá egyetlen egy főpapunká, aki minket Isten előtt könyörgésével, aki minket testének egyetlen áldozatával megváltott, és az Atyaisten előtt könyörgésével szüntelenül közben jár érettünk, és örökkévaló királyunká, aki minket igéjével és lelkével oltalmaz és megtart. Röviden tehát, fő profétánká, fő papunká és a királyok királyává kenetett fel az Úr Jézus Krisztus, egyenesen az élő Istentől, az ő atyától. Erről tesz bizonyságot az az Ézsaiás idézet, amit hallottunk, amit felolvasott Názáretben, az ottani zsinagógában. Ezt fejti ki még részletesebben Ézsaiás könyve 61. fejezetében. Ő a proféta, a főpap és a király. Ráadásul egy személyben. Egy picit nézzük meg, mit jelent ez. Testvérek, azt jelenti, mit tudnánk mi Isten titkos döntéséről, tanácsvégzéséről, ami megmentésünkről hozott döntéséről, mit tudnánk, ha az Úr Jézus ki nem jelenti? Nem értenénk. Súlyosan félreértenénk. Nézzétek meg Pétert, szintén nemrég olvassuk ugye a bibliaolvasó rendünk szerint, amikor Péteréknek Jézus elkezd beszélni arról, hogy ő, mint Messiás, szenvedni fog és meg fog halni. Hogy reagál Péter? Ki kéri magának? Máté evangéliumában így olvassuk, hogy mentsen Isten Uram, nem eshet meg veled. Én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, te vagy a Messiás, de hát te szenvedni? Nem. Te meghalni? Lehetetlen. És Jézusnak kell tanítani őket, és aztán bizonyítani. Akkora, olyan mélységes a mi bűnünk és nyomorúságunk, hogy a Messiásnak miatta szenvedni és meghalni kell. Elkerülhetetlenül kell. Istennek az a titkos döntése, amit igazából Jézus Krisztus jelentett ki, hogy nem egy valaki fog szenvedni miattunk, nem egy jó ember, hanem az ő egyszülött fia. Az Úr Jézus Krisztusnak kell belehalnia az én bűneimbe és a te bűneidbe. De ha ezt Jézus nem teszi világossá, nem értjük. Ma is, ha a lelke által szívemre nem helyezi, nem sírok a bűnöm fölött. Nézzétek meg Sault, ugye őt is, róla is olvassuk az igéket, a bibliaolvasó kalauz szerint. Saul az a király, aki ugyan jól indul és az Úr indítja el, de sosem látjuk, hogy bűnbántot tartana. Nem tart bűnbántot. Még a végén inkább emlékoszlopot állít, amikor már világosan megítéltetett, hogy engedetlen Istennel szemben, és ahelyett, hogy magába szállna az engedetlensége miatt, még ott alkudozik Sámuel prófétával, és végül egy emlékoszlopppal dicsőíti meg magát. Hát aki nem érti, hogy miért kellett az Isten fiának meghalnia, az nem érti, hogy mekkora a saját bűne. Egyszerűen nincs tisztában a nyomorúságával. Fő prófétánk Jézus világossá tette, így tud, és így akar megmenteni minket. Szent, tökéletes áldozattal. Péternek tulajdonképpen ezt mondja Jézus, amikor leállítja a nagy háborgását, hogy nem uram, hát a Messiással nem történhet, hogy szenvedjen meg, meghaljon. Akkor körülbelül így válaszol neki Jézus, így lehetne saját szavainkkal visszaadni, hogy ember, szállj le a magas lóról. Szállj le a magas lóról. Te nem tudod, hogy téged hogy lehet megmenteni. De én tudom. Én tudom, hogy hogy lehet téged megmenteni. Szállj le a magas lóról, és halld meg az örömhírt. Így lehetett és kellett megmenteni téged, hogy az Isten fia halt meg helyetted. Ezt hirdeti Jézus és az ő egész élete, és ehhez kapcsolódik mindjárt az ő papi küldetése, hiszen ő maga mutatja be az áldozatot. Ő az áldozó pap és az áldozat. Nélkül, a szenvedése nélkül nem értjük, milyen iszonyú a bűnünk Isten előtt, és nincs váltság, nincs törlés, nincs bűnbocsánat. Az ő tökéletes életét kellett föláldozni, mint főpapnak önmagát, hogy mi bocsánatot kaphassunk Istentől. De mert tökéletes áldozattá lett, ezért tökéletes a bűnbocsánatod. Ne félj, Jézus főpapsága azt jelenti, minden bűnödre elég az ő kihullott vére. Minden bűnöd eltörlésére. Így fogalmazza ezt a káténk, ahogy hallottuk, testének egyetlen áldozatával megváltott. És hozzáteszi, most is szüntelenül közben jár értünk. Ilyen is csak egy van a történelemben, aki szüntelenül közben jár értünk. Az Úr Jézus Krisztus. És ő az, a harmadik tisztségét tekintve, a királyok királya, aki teljhatalmával oltalmaz és megtart. Teljhatalmát biztosítja, ahogy már a keresztségben igyekeztem utalni rá, amikor a szövetségét felkínálja, akkor nem egy nagy ember, nem egy nagyon erős, nagyon gazdag, nagyon hatalmas ember áll mellénk, és állt mellénk már a keresztelésünkkor, hanem a királyok királya, az uraknak ura, az Úr Jézus Krisztus szövetségét helyezték a homlokunkra, ami attól a pillanattól élő szövetség, amikortól kezdve hittel odafordulunk hozzá. Amikor hozzá térünk, és megköszönjük neki, hogy mit tett a mi megtisztulásunkért, és hogy ő ajánlja föl a segítségét, az oltalmát, a hatalmát, hogy minket körülvegyen, kísérjen és oltalmazzon. Tehát fő proféta, főpap és király. De az a csodálatos, hogy tovább lépjünk, ahogy itt Pál apostolnál is olvastuk, hogy ez a csodálatos és különleges felkent, téged is felkent. Ha te hiszel. És itt az egyik kommentár így fogalmaz ennél a mondatnál, hogy akik áment mondanak a kereszt evangéliumára, azokat Isten felkeni a Szent Lélek által. Mi az, hogy áment mondanak? Azt jelenti az ámen, hiszem. Hiszem, hogy úgy lesz, hiszem, hogy úgy van, egyetértek. Ez jelenti az ámen. Ez egy tömör héber kifejezés, a teljes bizonyosság kifejezése. Amikor ugye az Úr Jézustól olvassuk ezt, hogy bizony, bizony, mondom nektek, ők ezt használták sokszor, az eredeti szövegben az úgy van, hogy ámen, ámen, legó hűmin. Bizony, bizony, mondom nektek. Tehát az ámen az a teljes egyetértés, a teljes meggyőződés szava. Ez a kérdés, hogy ki mondta-e már teljes egyetértéssel, hogy a keresztet miattad ácsolták. Itt kezdődik, testvérek, a hitre jutás. Kimondom, hogy ámen. Miattam állt a kereszt. És kimondom, ámen. Hiszem, hogy megbocsátattak a bűneim. És hiszem, hogy Jézus Krisztus az én szövetségesem. Ő mondta, ő ajánlotta föl, és tartja magát ehhez. Ámen. Hiszem, hogy így van. Hát tudjátok, Isten nagy ajándék, amikor eljutunk ide, de ezért beszélünk róla, ezért szól az ige, hogy mindenki, aki itt van a templomban is hallja, eljusson ide. Legyünk őszinték, főleg mi reformátusok, főleg amíg olyan nagyon vastag a nyakunk, jó kálomistaként, hogy ez a kereszt dologgal sokáig nem tudunk mit kezdeni. Emlékeztek rá, én erre már utalgattam több prédikációban, de nem utalgatni szeretnék, hanem bizonyságot tenni. Testvérek, ha mi nem értjük a kereszt titkát, akkor semmit nem értünk. Értitek? Semmit. Akkor az egész itt egy nagy előadás, sorozat, akkor itt mit klub vagyunk, meg egyesület, de nem egyház. Ha nem értjük a keresztet, és nem mondtunk rá áment, igen, hiszem és vallom, egyetértek, az Isten fiának meg kellett halnia, annyira nyomorult vagyok, Annyira komoly az, hogy az én hazugságaim, irigységeim, bűneim, minden szenny az Isten szemében. Szenny, mocsok. Ennyire igaz az. Ámen. Ki kéne ezt mondani? És úgy tovább lépni, és akkor kimondani a következőre, amiről itt ma tanulunk, hogy áment kéne mondani a küldetésre is, amit kapunk. Áment mondani, hogy igen, Uram, csinálom. Azt szeretném tenni, amire te felhatalmaztál, amire felkentél a te lelked által. Nem otthon hátradülni és megállapítani, hogy most már hívő ember vagyok, most már az Úré vagyok, most már örök életem van, hanem megkérdezni, hogy Uram, ez mivel jár, mit tegyek akkor? Most már enyém az örök élet. Ámen. Úgy van. Az Úr Jézus áldozatáért. Enyém a bűnbocsánat. Ámen. Úgy van. Senki el nem veheti az örök életemet. Ez is így van. Ámen. De akkor, na itt jön az akkor, amit a hitvalló őseinkön szépen beleírtak például a KT-ba is, hogy mi az ő felkenetésének részesei vagyunk. És itt jönnek sorba ugyanazok a fogalmak, testre szabva, te rád szabva, te rád méretezve, és itt összefoglalom mindjárt. Testvér, te nem főproféta vagy, de proféta vagy. Te nem főpap vagy, sose leszel, de pap vagy. Te nem vagy önmagadban király, de a király áll mögötted. Úgy harcolj, bűn és akár az ördög ellen. Erre ugyan vigyázunk, hogy ez mit jelent, most nincs idő ezt kirészletezni, de mégis így van a hitvallásunkban is. Harcolj, mondj nemet, amikor jön, és amikor jön a kísértés. Mert a király áll mögötted, a király. Megint visszautalok, bocsánat, az egyszerű, talán kicsit együgyű példára. Hát ott az egy szál magában álló rendőr, az meg nem tudná állítani a kamion, de a kamion megáll. Mert a törvény nevében. Te pedig azt mondhatod, az Úr Jézus nevében. Az Úr Jézus nevében mondom, hogy itt állj meg. Itt hagyd abba. Itt hagyd abba a káromlást, itt hagyd abba a paráznaságot, itt hagyd abba a tisztátalanságot, itt hagyd abba az irigykedést, és majd mindjárt utalok még egyszer rá. Tudod, hol kezd? Mit mond az Úr? A tükörnél. Először ott van a tükrödnél. Nekem is ezt mondja. Először nézz szembe a sajátjaiddal. A saját bűneiddel, és ott mond ki, Jézus nevében nem csinálom. Nem csinálom. És megáll a kamion. Tapasztaljátok meg, ezt kívánom. Mondjátok ki, én az Úré vagyok, én nem csinálom. És egyszer csak megjön az erő, nem te lettél zseni, nem te lettél különleges, nem te lettél valaki, nem tudom mi, vagy ki. Azaz egy szár rendőr se önmagában nem tudná megállítani a nagy autót, de a mögötte álló hatalom megállítja. Így harcolunk a bűnnel szemben, így harcolunk helyesen. Ha ezt hisszük és valljuk, mi felkenetésének részese vagyunk. Mi ránk is bízt a testvérek az igét. Először is, igenis mi is kicsiben, hogy így mondjam, proféták vagyunk. Hogy foglalta ezt össze? 32. kérdés a Heidelbergi KT-ban. Miért hívnak téged Krisztusról keresztjénnek? Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésének részese vagyok, a végre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hála áldozatként neki adjam, s a bűn és ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak, és azután ő vele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam. Ugyanazok a felkenetésnek az elemei, mint az Úr Jézusé. Az ő egyszeri tökéletességét nyilván meg se közelítjük, de a küldetésünk ugyanaz. Profétává, pappá és uralkodóvá tesz téged. Ha az ő nevében jársz el, ha hiszel benne, ha úgy állsz ki a kamion elé, meg kell állnia, mert én Jézus nevében mondom. Felkent és eljegyzett ember vagy, erről tesz bizonyságot mai alapigénk Pál apostol által. Az Úr Jézus nevében járhatsz el, sőt, kell eljárnod. Meg kell állítanod a bűn kamionját. Profétai tisztünk tehát, szent lehetőségünk és egyben kötelességünk, hogy nevéről vallást tegyünk. Ez nem opció, testvérek, hogy ma szoktuk mondani. Az opció az választási lehetőséget jelent. Ez nem választási lehetőség, ez felkenetés. A hála áldozatunk például a dicsőítés, azt mondja a zsidó 13.15. A vallástételünk bizony feladatunk. Aki vallást tesz, én rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt, olvassuk a Máté 10-ben. A Róma 10.14-et is hadd idézzem még itt nektek. Itt pedig azt mondja az apostolon át az ige. Hogy hívják segítségül, tudnék a kívülállók, akik még nem ismerik az Urat. Hogy hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan is hallják meg ige hirdető nélkül? És itt értsétek jól, ehhez nem lelkészi diploma kell, hanem bizonságtevő ember, felkent hívő ember, aki a bizonságtétele által is hirdeti az igét. De ha nem hirdeted, nem fog hitre jutni az a másik. Jól értsétek, ugye nehogy valaki azt gondolja, hogy most az imádság ellen szólok, nem. De bizonyos értelemben nem elég az ima. Ezt tényleg gyakorlatban látjuk, hogy sokszor imádkozunk rokonokért, barát, szomszéd, munkatárs, és nem történik semmi. De hogy kérdezd meg magadtól, és elmondtad neki az evangéliumot? Hirdetted neki az igét? Hát hirdesd, arra vagy felkenve, arra van megbizatásod, hogy Jézus nevében eljárva elmond neki helyén az igét. Nyilván nem úgy, hogy állandóan nyakon öntjük, és ezzel maceráljuk, hogy így mondjam, és bosszantjuk a körülöttünk élőket, hanem imádkozunk az elkészített pillanatokért, órákért, de akkor aztán mondjuk, mondjad, mert mag kell, minden élethez magra van szükség, ti is tudjátok, a gyerekek is. Ha egy kertben nem vetem el azt a borsót, nem fog kinőni. Imádkozhatok ott önmagában, de oda bele kell tenni azt a borsómagot. És akkor ki kell? Mit mond Péter apostol? Ti, hívők, romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Az ige mag kell az élethez. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ez van ránk bízva, fel vagyunk kenve, felkenetést kaptunk, minnyájan testvérek, hogy hirdessük az igét. Hogy elmondjuk az embereknek. Mint ahogy papi felhatalmazásunk is van. Most már áldozatot nem kell bemutatni az üdvösségünkért, sem a bűnbocsánatért. Nem kell áldozatot bemutatni, de a dicsőítés, a hálódás, a magasztalás is egyfajta áldozat. Azt olvassuk a zsidó 13.15-ben. Legyen az életedben ott ez a fajta magasztalás, mint egy hála áldozat, mert pap is vagy. Mindnyájan papok vagyunk, akik a magasztalásnak, a dicsőítésnek az áldozatát bemutatjuk nap, mint nap. Kelj föl azzal, hogy dicséred az Urat. Magamnak is mondom, ennyire elfelejtem, és ugye jönnek mindjárt a kérések. Annyira rossz, nem ezzel kell kezdeni. A magasztalással. Mert papok vagyunk mindnyájan. De a pap azt is teszi és tette, hogy segít. Ebben benne van még a diakónia is. Benne van az, hogy igenis a gyógyításét, amit lehet emberileg, megtesszük. Imádkozunk, segítünk, helyzetbe hozunk, és hisszük, hogy az Úr Jézus nevében nem hiába imádkozunk. Közben járunk egymásért. Odaállunk egymás mellé. Ézsaiás így prófétál a főpapról, bekötözi a megtört szíveket. Te, mint kispap, vigasztalásra vagy felkenve, gyámolításra vagy megbízva. Felkent az Úr szent lelkével, hogy az Úr Jézus nevében járj el. Visszatérve még egyszer a rendőr példára, a rendőr sokszor miért állít meg? Mert segíteni akar a kamionnak. Mert elmondja, hogy ez az út rossz, vagy leszakadt egy híd, és terelő utat ajánl föl. A rendőr segít, közben jár. Hát így vagyunk mi papok. Hogy elmondjuk, hogy melyik út veszélyes, és melyik nem. És felajánljuk mindig az Úr Jézus Krisztust, mint utat. Mert ő az út, az igazság és az élet. Felkent téged az Úr, hogy Jézust ajáld mindig, minden helyzetben. És mondd el a zsoltárossal együtt, magadnak és másnak is, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd semmi jó téteményét. Áldjad lelkem az Urat, és soha ne felejtsd, hogy ő az, aki megbocsátja minden bűnödet. Ő az, aki meggyógyítja minden betegségedet. Ő az, aki megváltja életedet a koporsótól. Csak akkor halsz meg, amikor ő engedi. Nem ám úgy véletlenül, meg akármikor. És ő az, aki irgalommal és kegyelemmel koronáz meg téged. Pedig nem érdemled. nem érdemlem. Áldjuk és ajánljuk az Urat, és járjunk közben mindenkinél, hogy megismerhesse ezt a Jézust, ezt az Úr Jézus Krisztust. És végül így a királyi felhatalmazásunk is megvan, pedig hát hol vagyunk még királyokhoz, és főleg a királyok királyához. De igenis azt mondja itt a hitvallásunk, hogy a bűn és ördög ellen szabad lelkiismerettel harcoljunk, harcolhatunk. Nevezzük néven a bűnt, amiről egyértelműen meggyőződtünk, hogy az. Fölhívom a figyelmet, a Biblia figyelmeztet, hogy 2-3 tanú és az illető személy meghallgatása nélkül ne tegyük. A 2 Korintus 13-ban olvasjuk, 2 vagy 3 tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Amíg ez nincs meg, addig nem lehetsz meggyőződve, hogy valóban bűnt látsz a másik életében. De ha valóban az van, akkor viszont néven nevezheted, az Úr Jézus nevében. Házasságtörést, hazugságot, csalást, homoszexualitást. De mindent, amit úgynevezett testbűnnének nevez a Galata levél, és itt olyanra hívom föl a figyelmet, testvérek, amire nem szoktunk beszélni, mert ugye az előbbieket azt szoktuk tárgyalni, meg ugye megállapítjuk, hogy milyenek mások, bezzeg mi nem. Hát ezt felejtsük el, nem másokról van szó, hanem rólunk van szó. Mondok olyat, ami ott van a Galata 5-ben. Irítség. Tudod, hogy ugyanolyan bűn, mint a többi? Semmivel se jobb. Az irítség. És ugyanígy beszél az ige, beszél a széthúzásról, a pártoskodásról, és bizony beszél a megbotránkoztatásról is. És az ember ugye elszégyeli magát, hogy Uram, de nehezen akarok ezekkel szembenézni. Pedig ugyanúgy sorolja az ige. És nem kellettől most félnem, be kell látni, hogy igen, Uram, a te nevedben, amikor elkészítetik, amikor erre helyzet van, akkor ezeket néven kell és lehet nevezni, és nem kell félni senkitől és semmitől. Ezt magamnak és nektek egyaránt mondom. Nyilván, ahogy mondtam, körültekintően, bölcsen, alázatosan, és itt van még egy, ami nagyon fontos, figyeljétek meg, mit tanít Jézus? Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyádfia szeméből a szálkát. Tehát ezt a fajta királyi harcot, ezt a tükör előtt kezdjük. Minden nap a tükör előtt. Uram, hadd lássam meg. Ki vagyok én? Nekünk egyébként a tükrünk igazából az maga a Biblia, az Isten igéje. Belenézek, Uram, előbb hadd lássam meg a saját szemében, szememben a gerendát, és hogyha van az atyám fia szemében szálkan, akkor azután majd foglalkozom vele. És így működik, és így áldás van rajta, és így lehet harcolni először a saját bűnömmel, nemet mondani, állj meg! Aztán mondani a másiknak, állj meg. Tehát összefoglalva, a felkent, téged is felkent. Profétává, pappá, királyá. És ha már hiszed ezt, ha hívő ember vagy, a felkenetésedre támaszkodva vállalj szolgálatokat az Úr Jézus nevében, gondolj át ki az életét, vállal-e szolgálatokat az Úr Jézus nevében? A felkenetésedre támaszkodva vállalj szolgálatokat az Úr Jézus nevében. Így legyen. Ámen. Énekszóban feleljünk az ígére, testvéreim, és énekeljük a 360. dicséretünk 5. versét, 360. dicséret 5. verszakát, áldunk s imádunk mindörökké téged. Imádkozzunk! Úr Jézus, olyan csoda dolgokról beszél velünk a Te igéd. Részeltetsz a Te dicsőségedben minket. Részeltetsz felkenetésednek csodálatos ajándékaiban. Pedig látod, hogy kik vagyunk, látod, hogy milyen sokszor egészen mással foglalkozunk, hogy hitetlenkedünk, hogy félünk, hogy nem akarunk engedni. Nagyon örülünk annak, amit hallunk a bűnbocsánatról, nagyon örülünk, hogy kegyelmes Istennek ismerhetünk, de nem vonunk le konzekvenciákat. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk. Szeretnénk felkenetésünk szerint élni, a Te nevedben járni, szólni az igét az elkészített pillanatokban mindig, papként közben járni másokért, és segíteni, vigasztalni, gyámolítani mindenütt, és harcolni, mint király, minden kísértés és minden bűn ellen, nem szeretetlenül és dőfösen, hanem alázatosan. Urunk, benned bízunk, és hisszük, elindulhatunk a nevedben haza, és mindig tudhatjuk ezentúl, hogy akik a tieid, azok a te felhatalmazásoddal élnek és élhetnek. Azok megállíthatják a bűn kamionját és minden rossznak a kamionját, mert a te hatalmad áll mögöttünk, nem a miénk, mert benned bízhatunk és nem magunkban, mert te adsz erőt, te adsz lehetőséget, és te adsz győzelmet. Így dicsőítünk, magasztalunk, áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, és kezdetbe ajánljuk életünket, sorsunkat, családjainkat, gyermekeinket, unokáinkat, kezedre bízzuk öregjeinket, időseinket, gyógyító kegyelmedet kérjük minden beteg, gyülekezeti tag és ismerős életére nézve. Rád bízzuk gyászoló testvéreinket, akik itt vannak közöttünk, vagy most távol vannak. A te vigasztalásod, te erőd, a te szereteted gyógyítsa meg a szívüket. Hadd lássanak téged, mint főprófétát, főpapot és királyt, aki örök élettel ajándékozod meg a benned bízókat, a hozzátérőket. Így dicsőítünk és magasztalunk és kérünk, maradj velünk, áld meg gyülekezetünket, annak küldetését, felkenetését, hadd töltsük be, amit ránk bíztál. Ugyanígy könyörgünk óvodánkért és iskolánkért és azok jövőjéért. Könyörgünk az Anyaszentegyházért, de könyörgünk világi vezetőkért, hogy akik ismernek téged, azok valóban a te felkenetésed alapján döntsenek, tudjanak alázatosak lenni és hálásak, és újra tőled kérjenek bölcsességet. Kiáltunk, Urunk, azokért, akik nem ebben a hazában élnek, népekért, nemzetekért, szétszóródott magyarságért, magyar testvéreinkért. Kérve kérünk, add, hogy egyre többen és többen kimondhassák az áment rád, hogy igen, hiszik, hisszük, te vagy a mi főpapunk, főprofétánk és királyunk. Hisszük, hogy a te tőled származó felkenetés ma is valóság, és ilyen felkent hívő emberekre van szüksége ennek a világnak. Így köszönjük, hogy meghallgatsz, és kérünk is ígéreted szerint. Maradj mi velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, ami messiásunkban, felkentünkben, az Úr Jézus Krisztusban. Amen.